Szentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Hallgatok, hogy testvérek, az igényét.
Lukács evangéliumának 5. fejezetéből, 8. 9. verset és a 10. verset az első felét a következő képen. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és azokat, akik vele voltak és segítettek. De ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Amen. Kedves testvérek, három szót hallani, hogy mindjárt az elején, ami eszembe jutott el az ígére készül. Az első az, hogy kontraszt. Ugye ez azt jelenti, hogy vannak ilyen egymásnak futó, egymásnak ütköző dolgok. Itt Péternek az életére gondolok, Péter önkritikájára, amit Jézus közelében megfogalmaz, az ő életére hagyott hat Jézus szentsége, hatalma, jelenléte. Akkor gesztus, ez a következő szó, leboruló lábai elé, Jézus lábai elé borul Péter, és ez nagyon nagy dolog, mert majd olyan világban élünk, amikor mondják, hogy ez nem férfias leborulni, nem férfias sírni, igazi érzéseket megmutatni, meghatolni. És a harmadik pedig a félelem. És persze az a kérdés, hogy félelem, de mitől? Azt a címet kaptam ehhez a mai alkalmaz a sorozaton belül, hogy bűnvalló félelem. Félelem, de mitől? Kedves testvérek, tényleg mitől fél a ma embere? Azt mondják, hogy a gyerekek azok a sötéttől félnek, a legtöbb gyerek fél a sötétben. A felnőttek a bizonytalanságtól félnek, vagy a veszteségtől, hogy elveszítenek valami munkahelyet, barátságot, lehetőséget. És van, aki attól fél, hogy nem teljesül a kívánsága, nem úgy lesz, ahogy ő akarta, és akkor esetleg csorbul a tekintélye, van, aki ettől fél. Aztán valaki szinte bele tud betegedni abba, hogy nem az ő tervei szerint haladnak a dolgok, szinte bele tud őrülni, és nem csak klinikai szinten, hanem nekem is van olyan emberem, aki szétzilál a munkaideje, össze-vissza dolgozik, ahol éppen beosztják őt, és hol meg tud jelenni alkalmakkal, hol nem. És az ő lelkéjeknek az ilyen szétszincált voltáért, mintha jelennék a felelős, persze nem mondja ezt így ki, csak kiindőzeti, ha úgy. Én akkor hibás azért, hogy nem jár rendszeresen alkalmat, és miért nincs ez, meg miért nincs az. Van, csak ő nincs ott. És szinte belőle is fűhöz tavasz kapkodik, és mindenféle gyülekezetek, mindenhol megy, ahol csak tud. És hát nyilván sehol sem gyökerezik meg, mert ahhoz hűség is kellene. Aztán persze azt is el kell mondani, hogy mi félünk a lelepleződéstől, félünk a megszégyenüléstől, ezek a dolgok motiválnak bennünket. Ugye lehet ismerni a testvérek ezt az érzést, vagy van ilyen tapasztalatunk, hogy egy tínédzser a busz megállóban, ha elesik, akkor nem azt nézzenek, hogy kilukadt a nadrág, vagy hogy fáj a tél, de hanem hogy hányan látták, hogy elesett. Mert milyen kínos, hogy ilyen ügyetlen, hogy elesett. Vagy lehet ismerik a testvérek az ide vonatkozó gumot, bizonyos erőszakos kismalacról, aki elesik a kerékpárra, és akkor, amikor rászegeződnek a kérdő tekintetek, vagy inkább az aggódó tekintetek, akkor azt mondja, hogy én így szoktam leszállni. És megindokolja azt, hogy ez történt vele, de szégyen semmiképpen nem lehet ebben. Tehát félünk a megszínjelöléstől, ezek a dolgok motiválnak, pedig ezeknél nagyobb erő is van, ami bennünket az életünkben megerősíthetne, vagy tarthatna, vannak erősebb érvek is. Úgy is mondhatnám, testvérek, hogy az evilági, nagyon is emberi félelmeinket legyőzheti valami, amit mi úgy mondunk keresztények, hogy Isten féleleme. És amikor az evilági félelmeinket, ami általában hiúság, az Isten félelme legyőzi, akkor ott szinte minden megváltozik, megváltozik az egész életem, ezt hittem úgy, hogy az új élet. Hogyan lehetséges ez? Erről van ma azt hiszem szó. Hogyan lehetséges az új élet, vagy miért van szükséges az új élet? Hát akkor, hogyha az Istent félem, akkor már nem azzal fogok törődni, hogy mindenképpen nekem legyen igazam, mert ő megszedít a másik ember számára engem. Hogyha az Istent félem, akkor azt akarom, hogy inkább neki legyen igazva, és neki engedelmeskedem, és igyekszem legjobb tudásom szerint végezni a munkámat. És persze van még egy aspektus az Isten félelmek, amire majd az ige hadd mutassam rá. De hogyan lehetséges ez? Ez az új élet, és mondtam azt testvérek, azt is mondtam, hogy hiányzik ez az Isten félelem az egyházunkból is. Van helyette taktika, meg kompromisszum, meg elhallgatás, meg elhallgattatás. Tehát, hogy valaki, aki valamit tud, az nem mondja el, mert akkor mi lesz, hogy néz ez ki. És hát persze protekcionizmus is van, mert amikor valaki ilyen helyzetbe kerül, akkor hirtelen van kapcsolatnak számít, és hát ezekkel a kapcsolatokkal jutunk előle. Máig csodálkozom azon, hogy ugye volt olyan korszak a magyarországi parlamentarizmusnak, amikor lehetett ott olyan valaki, aki nem annyira keresztény módon cselekedett, döntött, szavazott, foglalt állást, mint evangélikus lelkész, és nem értem, hogy ez hogy lehetséges, hogy mi van emögött. És bennem az a sanda és keserű gyanú ébredt fel, hogy vagy nem abból lehet ez szó, hogy tud valamit az egyházról, amit nem kéne tudnia, vagy mi rossz lenne, hogyha kiderülne. És a második rossz kérdés pedig az, hogy miért van olyan dolog, amit ő tudhat, és rossz lenne, ha kiderülne. Hogy miért nem élünk mi úgy is. Ezért kellene az új élet, Isten félelem az egyházban, hogy ha nyugodtan kiderülhessenek rossz dolgok. Kedves testvérek, azt látjuk, hogy Úr Jézus új életre hív bennünket, és a ma olvasott történet töredéken keresztül is új életre hív, és egy fontos és kihagyhatatlan lépésre irányítja a mi figyelmünket, mutat rá az ige. Számomra nagyon megható Péternek a története, a csodálatos halfogás története, abban az értelemben, hogy az Isten igének a hatásával nagyon bizonyságot tesz ebben a történetben az evangélium. Ugye Péter hálóit mosogató, majd a hajóját kölcsönző, fáradt halászként hallja Jézust beszélni. És még a történetek, mint utóbbi időben a sorozatban ők ezt most bőven kitártatott. Tehát úgy hallja Jézust beszélni, fáradtan is mondott, tehát mint olyan valaki, akik bármelyikük lehetne, és aztán mondhatnánk azt is, hogy egy ilyen régebbi keresztény slágának a szalával jövő ledarált magyarok kiborult tömeg részeként vesz részt, de nem tud kikerülni Úr Jézus beszédének a hatása alól. Nem tud kikerülni, mint oly sok embertársam körülben kikerül róla, közönbe burkolózó, hitetlenül, nem is remélve és nem is engedve a változás. Vagy egyszerűen csak kiégetten legyint, hogy átúszak, hogy semmi történni, mint egy nagy bölcs, aki közben semmit se tud, de az alany meg van elégedve. És érdekes, hogy nincs leírva, hogy miről tanított Úr Jézus, ugye Péternek a hajójában állva, ülve, de megismerjük a személyes hatását annak, amit tanított Péter életében. Péter tapasztalatai, fáradtsága ellenére is, az érintettségből szavakban egy bizonságot téve és nyilatkozva, ugye, mert te mondod, hogy ti vagyok, bizony újra halásztok indul. Hát ez a hatás, hogy már mondhatná azt Péter, amit a mai emberre sokszor mondta, hogy hát én nem tudok már menni, mert fáradt vagyok, most jöttem haza a munkából, én nem tudok már menni az Isten házába, és Úr Jézust hallgatni, mert ki kell mondani a kertbe, és különös annyi dolgom van, és ugye ismerjük ezeket, mindenkinek más indokai vannak. Nem tudom, hogy Péter nem mondja ezt, mondom, csak azért, mert te mondod, azért kimegyek. De ugye elhangzott az előzményekben, rendkívül megható mondat ez. És akkor hadd jöjjön most a mai témánk. Először is azt mondom el testvérek, hogy aki Úr Jézus közelében van, annak ilyen megdöbbentő élettapasztalatai vannak, vagy lesznek. Megdöbbentő tapasztalatokat szerzhet az ember. Először is az elfogadásnak a csodáját. Ahogy egy tiszteltem méltó ember, egy rabbi, az Isten fia, mint később kiderül Péter számára, befogad egy átlagost, egy magától nem sokra tartó embert, egy kicsi tisztességnek örvendő embert, vagy perembe szorult, összetört szívű embert, és biztatja a barátságával. Ez a kor mércéje, szokásai, gondolkodása szerint is nagy dolog volt Péter számára is. Itt ez a Jézus, aki láthatóan nagy tisztességnek örvend, és velem az egyszerű halászal, aki nem adós, és akinek már nincs túl sok jó az életében, törődik. Velem van, közös élet van belül a hajomban. sőt, tulajdonképpen valamilyen elfoglaltságot ad nekem. Aztán a hiányvalóság keserűségét oldó feladat, ezt már kezdtem mondani, az elhivatás a cél a hasznosság élményt adja, ami megdöbbentő az ember számára, nem ezt tapasztaljuk ebben a világban, mintha nem kellene az ember az egyik ember a másik embernek, és Péter ezt írja, hogy az ő hajója eddig a part mentén vesztegelt, és ez a szó mindent elmond ugye a hajó gazdájáról is, hogy hiába való volt. Mosták a hálójukat, adminisztrálták magukat, elégézték a munkát, annak nem volt gyümölcse, vagy nem sok gyümölcse volt, az abban keserű munka volt ez, hát tudjuk, hogy ez a dolgunk, és akkor úgy Jézus elkérje a csónakot, menjünk egy kicsit beljebb. Elkezdjük használni a tavat, mint egy természetes erősítő berendezést. Mindenki jól hallja az Isten igéjét a víz mellett. Nem kell egymás fülébe súgni, továbbadni is jövő a tartalom, hanem egyből mindenki hallja. És Péternek az eddig vesztegülő ladikja hirtelen szószéké avanzsál, ami nem a szószék szó miatt izgalmas, hanem az Úr Jézus szószéke. És az, ami eddig hiába való volt és csak vesztegelt, és a vele való élet is, az most itt hirtelen hasznos lehet. És a Péter már most érezheti azt, hogy ugyan sok jó dolgot nem csináltam ma, elég sok hiányvalóság történt, mert nem fogtunk semmit, de már elmondhatom, hogy valakinek segítettem, valaki miatt fontos lettem, valaki miatt fontos lett a hajóm, nem csak vesztegelt a part, mert nem csak a vízen hánykor tudottam, hanem Úr Jézus onnan tanított. Aztán azt is elmondhatjuk testvérek, hogy amikor valaki Úr Jézussal kapcsolatba kerül, megdöbbentő élményként tartozik az, hogy ő határozott vezetést ad, ami a tapasztalataimból való pessimizmusomon túl vezet engem, annak ellenére tovább visz. Péternek is ezt kell átélnie, sikerrel és győzelemmel ajándékoznak. Ugye azt mondja Péter maga is, hogy Uram, egészére haláztunk, nem fogtunk semmit, de mivel te mondod, akkor megyek. Csak azért, mert te mondtad. És már mozgásból van. Már lendülettel van, már történik valami, már él ez az ember. Vezetés kap, és elő tudjuk ki az eredményt, ami még megdöbbentő Péter számára, hiszen rengeteg halak fognak. És a Péter döbbenetes tapasztalata, ami a miénk is lehet, illetve amit mi magunk is talán már átéltünk, az, hogy Jézuson elég a saját szakmában is jobban érvényesül, hogy jobban, vagy sikeresebb vagyok, jobban teljesítek. Pedig eddig is volt önbizalma, hogy nem volt egy rossz vallász eddig sem. És másoknak sem egy különben sem a volt, hogy nem tudom, hogy tudnak ezt mondani. Lehet, hogy nem az önbizalmarról van szükség az élethez, a sikerhez. Egy más értékrend miatt megbízható, hogy be 10 munkát fogok végezni. Mindenesetre azt tapasztalja Péter, hogy Úr Jézus beszállt a hajójába, és rengeteg halat fogott. Hadd mondjam azt feltesülni, hogy nekünk is van ilyen tapasztalatunk, hogy bár a kereszténységet nem tartják fő irányvonalnak, meg fontos dolgoknak már ebben a világban, de nekem a héten is keresett meg úgy egy fiatal hölgy, aki a gyülekezetünkhez csatlakozott egy évet talán, csak azért benézett esenek elképzelni, hogy elmondja, hogy már ugye 3 hete nem voltak, és nincs semmi baj, csak szólt. És leült egy 3-4 órát beszélgetett nálam, és közben az is szóba került, hogy ő attól fárad el a munkahelyén, hogy megérkezik recepciós valami vendéglátó helyen, megérkezik, és akkor eljön a takarító nő, ő is akkor kezdve a munkát, és már akkor nyögi. Milyen nehéz az ilyet, és az egész napját végig nyögi. És azt mondja, azt hallgatni, hát abba belefáll az ember. Vagy jönnek a kollégiumok, nők, és már tudják rólam, hogy én már nem vagyok kalandot továbbadni pletykát, vagy tovább lökni egy pletykát, és akkor odébb mennek, és azt hallgatni, hogy folyamatosan valakit fúrnak. Miközben valamilyen nem volna nehéz ez a munka, de emiatt nehézé válik, de én nem akarok ebbe részt venni. Mert keresztény vagyok, nem akarok ebbe részt venni. Vagy eszembe jut a Butai Kántor, a barátom, aki olajkutat kezel a Mávnál, Balassagyarban, és nagyon becsületes ember, nem fogjuk sehol menni az olaj. Csak a vonatba tölt, és ezért szeretik őt a főnökei. Mert nem csal. És azt gondolom, hogy azért is megbecsülik egy idő után az ember, és ő azt mondja, hogy ő azért nem csal, mert a szíve nem bírna azt elviselni, hogy bárki is becsapjon, akár az államot is. Ezért vezetjük őt 60-ban, vezetjük őt Pestre, változós munkája van, és boldog, szeret vonatozni, úgy él, ahogyan szeret. És És mivel lehetne még mondani persze példával, tudunk bibliai példát is, amikor egyenesen azt írja le a Szentírás Dánielről és barátairól, hogy őket kedvessé tette az ő gondozójuk előtt az Isten. A hitvalló életük miatt, hogy ismerjük a történetet, hogy elviszik őket a babiloni fogságba, őket is többen magukkal, őről szól a történet, a bizonságtétel, és a királynak az asztalából etetnék őket, de ők ragaszkodnak hitbeli alapon ahhoz, hogy ők nem fognak enni bálványhozatikus, disznóhús hatalmat, amit esetleg ott Babilonban élet volna a király, és hát ez az életüket kockáztatják, mert türelmetlenül gondozó esetleg likvidálhatta volna őket. És akkor ezt halljuk, ezt olvassuk, hogy de kedvessé tette őket, a gondozó őket az Isten. Hát milyen csodálatos dolog ez. Vagy visszagondolok, amikor katona voltam, seregben, ugye sokan voltunk teológus előfelelettek, és ugye nem jól bántak velük, sőt, volt a direkt, igyekezték bántani ezt a fajta népet, úgymond. De a saját fülemmel hallottam egyszer, hogy két vezető ember, akik különben nem szerettek minket alapvetően, ugye ideológia alapon nem voltunk kedvesek a számukra, valami fontos elvégzendő munka volt, valami papír munka, valami irodalmi munka, és azt mondta, hogy vigyél teológusoknak, hogy meg lesz csinálva. És ezt olyan jó volt hallani, és ők nem tudták, én hallom, de én azzal vettem tovább, hogy na azért titokban ők így vélekednek rólunk, hogy megbízhatók vagyunk. Nem szeretnek, mert mindig állandóan flociztak valamivel, de azért, amikor valami precíz munkát kell végezni, vigyél teológusoknak, akkor meg lesz csinálva rendesen. És azon, hogy nekünk hívő embernek szabadna így járnunk, vagy jelenti ezt az úrraló életem, ezt a megdöbbentő tapasztalatot, hogy még akár mások számára is ilyen értelemben kedvessé tesz majd engem, és hát jól haladok a munkában. Péter ezt eldöbbenne, hogy itt van hajomban, és borzalmas sok halat fogtam. Csak azért, hogy itt van, pedig Úr Jézus nem arról beszélt, hogy ő itt a halász tudományoknak a doktora, vagy nem tudom mi, és ezért, hogy tudja, hogy hol kell kivetni a hálót, még viccelhetnénk is ezzel, nem. Csak beszállt a hajomba. Én ráhallgatok, neki engedelmeskedek, és ennyivel jobb az életem. És ebből összám persze jön az utolsó következtetés, ami még megjelentő szerintem, hogy most derült ki, hogy még mi minden van. Éppen nem. Mi minden lehetőség, mert még nem értem. Mert nem is ismertem ezt a lehetőséget. Nem tudtam, hogy ilyen hatalom rejtőzik az életem, ilyen lehetőségek rejlenek benne. Most derült ki, hogy mennyivel jobb lehet az életem. Mert itt van Jézus a hajomban. Most tudjuk, hogy mennyivel több le vagyok képes Jézussal a hajomban. És tudom-e, mellem-e ezt vállalni, megmutatni, megélni, nem szégyelni. Ez is Isten félelem. Hogy az ő jelenlétét vállalom az életembe. Ez is Isten félelem. És akkor jöjjön tényleg a mai napnak a cím, a bűnvalló félelem, ez a második. Ugye a cím szerint ez a középponti gondolat, olyan tapasztalat éri ezt a Pétert, amiben megrogyannak a térdek, az eddigi életszemlélet, a viszonylagos lelki egyensúly, amit eddig sikerült elég jól fenntartani, vagy a látszatát sikerült elég jól fenntartani. Komoly pillanat ez, és nagy dolog, ha valaki eljutott idáig, komoly pillanat, amikor valaki odáig jut, hogy megtudja, hogy megmeri vallani, hogy bizony nincs meg ez az egyensúly, csak a látszata az életedben. És Úr Jézusnak a szentsége, a belőle állandó erő, amit átél Péter, egy nagyon személyesen éli át, mert ma ember azt mondja, hogy szerencsés lett Jézustól Péter, mert mennyi sok halat fogod. Átéli az áldást. Az Úr Jézus itt van, és az erő, az nem valami ilyen megfoghatatlan, valami elméleti dolog, hanem itt van Úr Jézus a hajomban, és sikeres vagyok. És fáradtságom, tapasztalatom ellenére, a hitetlenségem ellenére akár, annak ellenére haladok előre, mégpedig szépen, és nagy eredménnyel haladok előre. Úr Jézus szentsége a belőle áradó erő, ami az én megáldásommal lett látványos, bizony eszembe jutatja a bűneimet. Ez is félelem, ez bizony a bűnvalló félelem. Eszembe jutatja azt, hogy én milyen vagyok, és milyen nem vagyok. Az a térdre hullás ott van a csónakban, az erről szól. Hogy milyen vagyok, és milyen az Úr Jézus, és ott van ez a kontraszt, az elején mondta ezt a szót. Az ő szentsége, ami csodálatos voltam, az, amivel engem felkarol, az jelen van az életemben, és hogy én mennyire nem vagyok olyan. Nem vagyok méltó, hogy velem legyél, Uram. Nem vagyok méltó, hogy én veled legyek, Uram. érzi ezt is a Michael testvérek, ez is bűnvaló félelem, csak ez negatív értelemben, hogy hát én nem vagyok sajnos méltó, úgyhogy én inkább nem megyek. Volt egy konfirmanduson, Tordason, nagyon élvezte az egész konfirmációt, látszódott, hogy jól érzi, a csapatban és minden, és akkor visszakerültünk, táborból is meg, még vége volt ennek a konfirmáció időszaknak, ünnepségnek, néhány szó még eljött ifjú, azt mondta, hogy megüzente, hogy ő úgyse tud így élni, úgyhogy nem is próbálkozik. Én nem vagyok méltó Istenhez. Én úgyse leszek méltó. Hányszor van az, hogy emberek nem hiszik el a bocsánatot. Aztán Gyökösi mesélte azt el, hogy volt egy olyan asszony, aki az úrvacsoránál mindig volt, hogy oda térdett, akkor mindig mondta, hogy én bűnös vagyok. És akkor azt mondta, igen, ma tolvaj, meg néhány év után már elégedettem, azt mondta, hogy igen, tolvaj. Mi az a tolvaj? Nem voltam semmi, de hogy nem visszalopja a bűneit. Nem hiszi el a szeretet igaz Istenet. Én nem vagyok méltó, én nem lehetek vele, Uram, tényleg jogos ezt gondolni, nem lehetek vele. Ez is félelem. De valamikor bűnvaló félelmét, esetleg vannak, akik nem veszik ezt észre, hogy Úr Jézusnak a jelenléte nem zavaró jelenlét, hanem az ő jelenlétében tiszta látáshoz jutok. Tisztán kezdem látni a helyzetemet. A saját helyzetemet kezdem tisztán látni. Vannak, akik félnek ettől a látástól, félnek, hogy azt fog kiderülni, hogy a helyzet tarthatatlan, lehet, hogy tudják is, csak még nem derült ki. Félnek, mert tudják is, sokszor egyszerűen ezért elutasítaná a Jézusról való beszédet, és a vele való találkozást, annak a lehetőségét. Van ez testvérek, mint amikor valaki nem megy el a dokihoz, nem megy el az orvoshoz, pedig érzi a fájdalmakat, és elég jelentős fájdalmat érez, de nehogy már az orvos kiderítsa, hogy beteg vagyok. Ugyan én tudom, hogy az vagyok, de nehogy az orvos megállapítsa. Mert akkor mi lesz rosszabb? Lehet, hogy van rá kezelés. Lehet, hogy van rá gyógyult. Lehet, hogy valami enyhíteti a szenvedést, mert már van erre az orvos tudománynak válaszol. De nem megyek el, pedig tudom. Nem akarom látni az életemet úgy, ahogy van. És testvérek, Úr Jézusnak a jelenléte nem zavaró, hanem tiszta látást eredményez, a helyzetem tiszta látást, amikor már nem akarom titkolni, elhessegetni a felfedezésemet, amit magammal szemben tettem, hogy milyen vagyok és milyen nem vagyok. Vagy az, hogy nem az a baj, hogy kevés pénz van a zsebemben, vagy nem az a baj, hogy kevés pénz van a családi kasszában, hanem az a baj, hogy viszonyulok ehhez. Az önző módja ennek, hogy a túlértékelve a saját szempontjaimat. Nem az a baj, hogy nehéz az élet, hanem ahogyan én nehezítem meg magam és mások számára, a nyakasságomban, az önfelelősségemben. És tisztalátást eredményez abban is, testvérek, hogy hogyan jutottam oda, ahol most vagyok, és amit talán kevésnek, és kiábrándítónak, és tarthatatlannak látok. És tisztalátást eredményez abban, hogy miért ide jutottam, és testvérek, csodálatos módon abban is tisztalátást eredményez, hogy hogyan juthatok ki ebből a tarthatatlan helyzetből. Ez az evangélium. Hogy hogyan juthatok ki ebből a tarthatatlan helyzetből. Hogy minek kell megváltoznia bennem. Sőt, tisztalátás ajándék az afelől is, hogy amire én nem volnék képes, tehát én már tudom, hogy minek kéne változni, de megváltozni nem tudok a gyarlóságban miatt, ő meg tudja változtatni. Ha beszállhat a hajóból, ha befogadhatom őt a szívembe, ha utazhat a hajóban. Sőt, azt is meglátom, hogy mit fog ő megváltoztatni bennem, ha behívom az életem és utazhat a hajóban. Van egy barátom, aki megfogalmazott egy ilyen érdekes aforizmuszerűséget, hogy az éles látásom miatt lettem világtalan. Mióta élesen láttam ezt a világot, úgy érzem, nincs nekem be helyem. Hogy majd ezt is merem-e vállalni, ez is Isten félelem, merem-e vállalni azt, hogy idegenné válok a világ számára, mert Jézus beszállt a hajóba. Az éles látásom miatt leszek világtalan. És testvérek, látjuk, hogy ez a Péter bizony vágyik erre. És ez a harmadik, menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. És én azt úgy írtam föl magamnak, hogy menj el tőlem. Tényleg ezt akarja ez a Péter? Valóban ezt akarja ez a Péter? Nem hinném. Tudja, hogy ez lenne a jogos. Hogyha Úr Jézus elmenne, még ha nem is lenne az jó. De az lenne a jogos az ő állapota miatt, az ő bűnei miatt, az lenne a jogos. És testvérek, tényleg ez is egy ilyen nagyon mélyen emberi dolog. Néha azt hiszük, hogy meg kell szabadulnunk egy másik embertől ahhoz, hogy a békességünk helyre álljon. Közben megbékélünk vele. hallgatod inkább. És ezt Úrjus elvégzi, ezt a munkát bennünk, ezt a változást el is végzi. És talán nem merészség Péter térden mondott szavait mégis úgy érteni, hogy ő igazából azt kívánja, vagy azt mondja, hogy azt kérdezi, hogy Uram, hogyan maradhatnék én veled? Hogyan maradhatnék én veled? Uram, hogyan maradhatnék én veled? Ugye beszéltünk arról, hogy ma a félelemről van szó, és Isten félelemről, ami kioltja az evilági félelmeket, vagy hát értelmezi, és valódi motivációt ad, szeretnék Istennek tetszeni. Szeretném ott lenni az életemben. Szeretnék neki engedelmeskedni. Bűnvaló félelem is van, és attól is félek, hogy elveszítem. Az is Isten félelem. Úgy nem szeretném elveszíteni azt az Urat, aki engem eddig elkísért, aki beszállt a hajóba, és mióta beszállt, azóta teljesen más az életem. Mondhatnánk azt is, hogy ez a megtérésnek a kérdése, tényleg ez egy biblikus, az összefüggésben belevő kérdés, amikor valaki megtér, átadja a szívét, vagy hagyja, hogy az Isten megváltoztassa a gondolkodás módját, akkor ugye nem az következik, mert ugye a hiúságban az jön, hogy nekem van a terveim, Uram, áld meg azokat. Uram, én ezt meg ezt szeretném csinálni, mit szólsz hozzá? Nem, a megtérésnek a kérdése ez. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Péter ezt mondja, Uram, vajon hogyan maradhatnék veled? Hogyan maradhatnék? Hogyan maradhatnék a közeledbe? Hogyan maradhatnál te vele? Hogy lehetne az, hogy ez most már megmaradja ez a helyzet? Mit akarsz, hogy cselekedjen, hogy melletted maradhassad? És tudjuk a választ, mit mond Úr Jézus, a jövétel jársásra elmondja, embereket fogsz majd. Úgy maradsz mellett. Ha mellette maradsz, embereket fogsz. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, azt a dolgot megegyed, mint az egészséges Isten félelem, köszönjük, hogy nekünk nem rettelnünk el tőled, csak számolni veled, és dögödködni abban, ahogyan te formálsz bennünket, ahogyan te akaratod formál bennünket, ahogyan te jelenlétedben megdöbbentő élmények élnek, ahogyan a neked tetsző életben más emberek számára is fontosakká válunk, vagy kedvesekké, és hasznossá válhat az életünk a te kezedben. Úrunk, ad a bűnvalló félelmet is, hogy érezzük annak a súlyát, a szükségét, hogy veled időben megbékéljünk, hiszen arra kaptuk ezt az időt, hogy itt élünk ezen a földön, hogy kiengesztődjük veled, hogy meg kell állnunk a te ítélőszéked előtt, akkor már készen álljunk. És Úrunk, azt a félelmet is erősíts meg bennünk, hogy féljünk tőle elveszíteni, mert jó nekünk te veled lenni. Mert mióta beszálltál a hajónkba, azóta rengeteg sok halott fogunk. És nem szeretnék ezt a helyzetet felszámolni. Uram, te mondd meg, hogy mit cselekedjem, hogy veled maradhassak. És te hallgatjunk a mi közös imádságunkat, még atyánknak, aki a